Dög nagy luxuskocsik húztak észak felé dübörögve, sárga és zöld lámpák fényfüzérében. 3 perc múlva egy hatalmas szervizállomás mellett befordultunk a szárazföld felé, és ide-oda kanyarogtunk az előhegység oldalában. Itt már nagyobb volt a csend. Hínárszag és vadzsája illat ülte meg a magányos tájat. Néhol egy sárga ablak virított magában, mint az utolsó szem narancsafán. Kocsik húztak el mellettünk, hideg, fehér fénnyel hintve be az utat, aztán dübörögve belevesztek a sötétségbe. Az ég alján a csillagok kötfosztányokkal birkóztak. Merió előre hajolt a hátsülésről, és így szólt. Ahol ott jobbra azokat a fényeket látja, az a Belvedere klub. Las Pulgas a következő kanyon, utána jön a Purissima. A második emelkedő csúcsán fordulunk el. Hangja halk volt és fezes. Morogtam valamit, és hajtottam tovább. Húzza le a fejét, szóltam hátra vállam fölött. Lehet, hogy egész úton figyelnek bennünket. Ez a kocsi olyan feltűnő, mint egy frak a mucsai bálban. Meg lehet, a fiúknak nem tetszik majd, hogy ketten jövünk. A kanyon belső végén leereszkedtünk a mélybe, aztán felhajtottunk a magasba, aztán megint le, megint föl. Majd Merió feszes hangján ez duruzsolta a fülembe. Jobb kéz felől a következő utcánál, ott, ahol a szögletes tornyú ház van, forduljon le. Csak nem maga ajánlotta nekik ezt a helyet? No nem, felelte, és marcon a nevetést hallatott. De véletlenül jól ismerem ezeket a kanyonokat. Egy kerek, cserepes, szögletes tornyú sarokház mellett jobbra fordultam. Egy pillanatra rávillant a reflektor az utcanévtáblára. Camino de la Costa. Széles úton ereszkedtünk alá, félbehagyott lámpóoszlopok és gazlepte járdák szegélyezték. Egy telekügynök álma visszájára fordulva. Merió kocsia olyan csendesen haladt, hogy hallani lehetett a tücskök cirípelését és a varangyos békák kuruttyulását a gyomos járdák mögül. Egy háztömnyi távon egy ház, megint egy ház, két háztömnyi távon, aztán mintha elvágták volna. Egy-két homályos ablak még ki volt világítva, de úgy látszott, az itteniek a tyúkokkal fekszenek. Hirtelen földútban folytatódott a kövezett út. Kemény volt, mint száraz időben a beton. Az egyre keskenyedő földút lassan ereszkedett alá a domboldalon két sor sövény között. Jobb felé a Belvedere klub fényei remegtek a ködben, messze elől megcsillant a hullámzó tenger. A vadzsája fanyar illata töltötte be az éjszakát. Azután fehérre festett korlát keresztezte előttünk az utat, és Merió ismét megszólalt a vállam mögött. Nem hiszem, hogy elbír menni mellette. Szűknek látszik a hely. Kikapcsoltam a hangtalanul működő motort, félerősre állítottam a lámpákat, és hallgatózva ültem a helyemen. Semmi. Egészen kikapcsoltam a fényt, és kiszálltam a kocsiból. A tücskök abba hagyták a ciripelést. Egy ideig olyan átható volt a csönd, hogy hallatszott a kocsikerék surrogása egy mérfölddel föntebbről, a sziklák aljában futó autósztrádáról. Aztán egyenként rákezdték a tücskök, végül tele volt az éjszaka ciripelésükkel. Maradjon veszteg, lemegyek és körülnézek, suttogtam a kocsi hátuljába. Megérintettem pisztolyom agyát a hónom alatt, és előre indultam. Több hely volt a sövény és a fehér korlát vége között, mint a kocsiból látszott. Valaki csákánnyal kiirtotta a bozótot, kocsikeréknyomok látszottak a földön. Bizonyára fiatalok jártak ide smárolni forró éjszakákon. Elhaladtam a korlát mellett. Lejtett az út, és elkanyarodott. alant sötétség és alig hallhatóan a tenger mormolása. És a kocsik fénye a strádán. Tovább mentem. Az út lapos mélyedésben ért véget, a mélyedést minden oldalról sövény zárta körül. Üres volt. Úgy láttam, csak az az egy út vezet bele, amelyen jöttem. Álltam a sötétségben és hallgatóztam. Lassan múltak a percek, és egyre csak vártam, hogy valami új hangot halljak. Semmi, egyedül voltam a mélyedésben. Elnéztem a kivilágított tengerparti klub felé. Felső ablakaiból egy jó távcsővel remekül szemmel lehetett tartani azt a helyet. Pompásan meg lehetett figyelni, ha egy kocsi jött vagy távozott, hogy kiszáll ki belőle, egyedül van-e vagy társakkal érkezett. Ha az ember egy sötét szobában ül, egy jó távcsővel sokkal több részletet megfigyelhet, mint hinné. Visszafordultam a domb felé. Egy bokor aljából olyan hangosan ciripelt rám egy tücsök, hogy félreugrottam. Visszamentem az úthajlat mentén, elhaladtam az úttorlasz mellett. Még mindig semmi. A nagy fekete kocsi derengve fény lett a szürkeségben, amely nem volt se sötétség, se világosság. Odaléptem, és lábamat a vezetőülésnél levő kocsi felhágóra tettem. Úgy látszik, csak próbára akarták tenni, suttogtam elég hangosan ahhoz, hogy Mario meghallhassa a hátsó ülésen. Kíváncsiak voltak, hogy engedelmeskedik-e nekik. Valami bizonytalan mozgulódás nezét hallottam, de Mario nem válaszolt. Tovább mentem, hát ha valami mást is láthatok a sövényen kívül. Akárki volt is, könnyű kézzel, katonásan vágott fejbe hátulról. Utólag úgy rémlett, mint a hallottam volna a gumibot surranását. Talán mindig így rémlik az embernek utólag. 10. fejezet. 4 perc, mondta a hang. 5, legfeljebb 6. Gyorsan és nesztelenül mozoghattak. Mario még csak nem is kiáltott. Kinyitottam a szemem, és kábán egy hűvös fény csillagra bámultam. A hátamon feküdtem. Kutyául éreztem magam. A hang folytatta. Lehet, hogy valamivel tovább tartott. Talán 8 perc is eltelt addig. Itt rejtőzhettek a bozótban, ahol a kocsi megállt. Gyorsan begyulladt a fickó. Biztos belevilágítottak az arcába, és ilyettében szörnyen halt. Anyám asszony katonája. Csend volt. Föltápászkodtam féltérdre. A tarkomtól a bokámig nyilalt végig rajtam a fájdalom. Aztán egyikük beült a kocsiba, és megvárta, míg visszajössz, mondta a hang. A többiek megint elrejtőztek. Gyaníthatták, hogy Mario fél majd egyedül jönni. Vagy valami gyanúsat hallottak ki a hangjából, amikor telefonon beszéltek vele. Szédelegve kiegyensúlyoztam magam, a tenyeremre támaszkodva, és hallgatóztam.